Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés legfrissebb ropogós száma, kiadása Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, amelyben ugye eredetileg úgy volt, azt ígértük legutóbb, még a tavalyi esztendőben, hogy hát kizárólag a férfi Európa-bajnoksággal fogunk foglalkozni, hiszen elindult a visszaszámlálás, hamarosan játszunk majd az oroszokkal, aztán meg a dánokkal és Izlanddal. Valóban ez is téma lesz a mai kézivezérlésben, de elfelezzük a műsort, mert közben történt egy más. Történetesen, hogy kedden elnökségi ülést tartott a Magyar Kézilabda Szövetség, és az elnökség úgy döntött, hogy megköszöni Kim Rasmussen munkáját, egyben felkéri az Elek Gábor, Danyi Gábor párost, vagy legalábbis felkéri Novák András ügyvezetőt?
Operatív igazgató,
ha jól tudom. És Pálinger Katit, ugye a női szakágért felelős alelnököt, hogy tárgyaljon és egyezzen meg az Elek Danyi párossal az olimpiai selejtezőre és az azt követő Montenegro elleni Európa-bajnoki selejtezőkre. Mondanám, hogy így legyen ötösöm a lottón. Én erre tippeltem egyébként, hogy ilyen döntés fog születni. Elég komoly viharokat kavart az elnökségnek ez a döntése, és hát most majdnem azt mondtam, hogy leginkább, de nagyrészt azért kritizálják a szövetséget, mert nem az az indoklás, hogy Kim Rasmussen valamit nem jól csinált, hanem az, hogy az IHF még nem hozott döntést a felfüggesztésével kapcsolatban, és ez a helyzet így tarthatatlan. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, különösen annak függvényében, mert ugye közben Kim is megszólalt, hogy novemberben a VB előtt egészen talányos módon 4 éves szerződést kötött vele a szövetség. Azért mondom talányos, hogy talányos módon, mert hát ugye ez pont azelőtt volt, hogy kiderült volna, hogy teljesíti-e azt a küldetést, amiért őt idehozták. Úgyhogy most aztán tényleg elvesztettem a fonalat magam is. Na.
Hát azt hiszem nem vagy evel egyedül, hogy ez a fonálnak, ennek a fonálnak hol lehet az igazi vége, mert én azt hiszem, hogy talán akkor vagyunk legközelebb a történethez, hogyha a végén kezdjük. Legalábbis az én nézetem szerint az a döntés, amit hoztak végül is tegnap, az a jelen helyzetben valószínűleg a legjobb döntés. Tehát egy olyan pályára került ez a történet, ahol nagyon nem lehetett már variálni, tehát azt, hogy az Elek Gábort és a Danyi Gábort kérték föl, ez egy elég logikus döntés, különösen az Elek Gábor személye, aztán, hogy ki lett a segítője, vagy nem is a segítője, hanem a társ kapitány, azt nem tudom még egész pontosan, hogy mi a felállás.
Bocsánat, én tudom, mert azzal együtt, hogy ez nem egy hivatalos nyilatkozat, és remélem, hogy ezért Gábor nem fog megkövezni, mert ő azt mondta, mármint, hogy Elek Gábor, vagy a két Gáborról beszélünk, és ezt szerintem mindenkinek tiszteletben kell tartania, hogy majd akkor nyilatkoznak, mert egyébként szerettük volna meginvitálni ebbe a mai műsorba, és azt mondta, hogy jön azonnal, ahogy végleg megállapodnak a szövetséggel a részletekben is, de annyit elárult, hogy amennyiben lesz közös munka, akkor az tényleg közös munka lesz. Tehát, hogy itt nincs alá meg fölé rendeltség, együtt, kéz a kézben, mellé rendelve. Tehát, ha lesz fölállás, akkor ez lesz, az biztos.
Igen, hát ez azt hiszem, hogy így logikus, hogy ez aztán a valóságban hogy fog kinézni, erről szerintem majd még fogunk külön podcastot csinálni, mert azért ez egy nagyon speciális helyzet, hiszen ugye a Danyi Gábornak gyakorlatilag nincs játékos ebbe a válogatottba, talán a kiséba, vagy esetleg a faluvégi, de...
Hát meg még egy talán egy balszélső, ha hát, bekerült, de igen, jelen formákat tekintve nem.
Ugye az lesz majd az első nehéz feladat ennek a párosnak, amikor kinevezik őket, hogy azt a keretet kijelöljék, amelyik ezt a versenyt fogja játszani, és ott már nyilván van, aki változtatásokat fog várni a Kim Rasmussen keretéhez képest, van, aki szerint ez volt a legjobb keret, tehát ott már egy döntés előtt fognak állni az új kapitányok. Mindegyit még nem tartunk, ahol viszont tartunk az az, hogy tényleg, tehát onnantól kezdve, hogy azt mondta a szövetség, hogy most ezen az ülésen döntést fognak hozni, innentől kezdve szerintem nem nagyon tudtak más konzekvenciát levonni, mint hogy ezt a két embert kinevezik, akik a legközelebb állnak talán a kerethez pillanatnyilag. Ami ugye a polémiára ad okot, és ezt ugye Kim Rasmussen le is nyilatkozta egy dán televíziótársaságnak, hogy hát tulajdonképpen ő azt gondolja, hogy az indoka az ő leváltásának, az IHF-re való hivatkozás, ez nem állja meg a helyét. Azért egyrészt, mert a legközelebbi összetartás ugye a válogatottnak az február 22-én lenne, ami azt jelenti, hogy addig még egy bő hónap van, és hát igazából azt beláthatjuk, hogy 22-ig nagyon nem fog történni semmi a válogatott körül, mert hogyha abba belegondolsz, hogy Ele Gábor és Danyi Gábor a csapatával addig le fog játszani, ha jól számoltam, 10-10 mérkőzést, az azt jelenti, hogy minden héten kettőt, akkor nem valószínű, hogy a válogatottal fognak tudni foglalkozni, mert akkor vagy a Barta Csaba, vagy a Jenei elnök úr nagyon mérges jó, lesz, hogyha nem a saját csapatukkal foglalkoznak.
Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanat, mert ez egy lényeges kérdés, mert ezt elég sokan személyre vetették a szövetségnek, vagy sokan gondolják úgy, hogy igen, nem vagyunk elkésve, vagy nem kellett volna kapkodni, mert van
ezt
még
én csak idő. A Kim szempontjából mondom. De én ebben nem értek egyet, azért csak én, a Kim, amit nyilatkozott,
igen,
arra
hivatkoztam. Igen. Akkor csak egy fél mondat, hogy azért, amit mondasz, az is igaz, valóban klubteendők vannak addig. Na de hát, bocsánat, ez pont ahogy előbb utaltál is rá. Hát azért ez nem úgy van, hogy február 21-én, most tételezzük fel, a 20-án döntene az IHF, és azt mondják, hogy Rasmussen elmeszelve 3-4 meccsre. És akkor kezdenek el kapkodni?
Hát nem,
elengeditek, nem engeditek el? Mennyiért? Hogyan?
Most,
hogy lesz
most megint csak visszahivatkozom Kimre, tehát hangsúlyozom, ez nem az én álláspontom, hanem amit a dán kapitány nyilatkozott, hogy ugye mivel nincs meg ez a döntés, és még szerinte van idő, lehetett volna egy A és egy B forgatókönyvet felállítani, ami szerint ugye, hogyha nincs eltiltás, ő csinálja, és közben meg adott esetben megállapodnak egy B megoldásba. Mondom, ezt mondta ő, és ugye ő azért arra hivatkozott vissza ugye a nyilatkozatában, hogy ez a bizonyos novemberi esős vagy napsütéses délutánon megkínálták egy 4 éves szerződéssel, amit alá is írt, és abszolút a bizalmáról biztosította őt a szövetség, tehát függetlenül attól, hogy mi volt az eredmény ennek a világbajnokságnak, mert hiszen, hogyha ez a világbajnoki eredmény ebbe tényező lett volna, akkor én azt gondolom, hogy racionálisan nem írnak alá egy szerződést vele 2 héttel a VB előtt.
Nem is értem, hogy mi volt a motiváció azzal a szerződéssel, hát, és hogyha 30 góllal kapunk ki minden meccsen, tehát azért az volt a Rasmussennek a küldetése, vigye ki a csapatot az olimpiára. Az kvázi ezen a VB-n múlhatott volna, ha nincs ilyen irdatlan szerencsénk.
A VB-n nem múlott volna, mert akkor is olimpiai selejtezőt kellett volna játszani.
Jó, de
ez mindenképpen a március 22, vagy nem tudom mikor lesz ez a olimpiai selejtező, akkor dőlt volna el, hogy ő teljesítette
igen, de
az a feladatát,
el,
vagy
de
nem.
Majdnem az esélyt is elvesztettük.
Hát, igen, de azért őszintén szólva, aki a VB előtt már nagyon számolgatott, mi pedig azért számolgattunk ebbe, azért sok energiát fetszoltunk. Én amondó voltam, hogy igen pici az esélye annak, hogy akár hanyadik helyen, a 7. helyezésünkkel az EB-n ne tudjunk olimpiai selejtezőt játszani. Igen. Tehát itt azért volt egy nagy szansz arra, hogy mindenképp lesz olimpiai selejtező.
De miért kellett, de hova kellett sietni?
Hát ez a nagy kérdés. Erre kellene választ adnia szerintem
a szövetségnek mondani? Mert Novák András egyébként elismerte, hogy igen, ez a szerződés. Egyébként
hát azt ehhez lehet volna igen. Nem elismerni.
Jó, csak zárójelbe kérdezem, hogy és akkor most kifizetnek Kimnek 3,5 évet, vagy 4-et?
Hát annyit valószínűleg nem, de valószínűleg, hogy ez azért pénzbe fog kerülni, de azért ez egy dolog, más szempontból nyilván ezzel azért el kell számolni, de alapvetően, amit itt szerintem hát a polémia lehet, és amit a Kim Rasmussen véleményem szerint a saját szemszögéből jól mondott, hogy hát hogy van az, hogy itt megszűnt egy hónap alatt az óriási bizalom, ami egy új szerződéshez vezetett, és ráadásul a hírek szerint ez egy pozitív fizetési feltételeket is tartalmazott, tehát még jobb lett a szerződése. Úgyhogy ez tényleg ebből a szempontból nem érthető, és ami számomra a legeslegérthetetlenebb ebbe a történetben, hogyha ezt már így belekaptunk, hogy miért nem hozták nyilvánosságra. Mert én azt gondolom, hogy az üzenete ennek a szerződés aláírásnak az lehetett volna, hogy mi megbízunk a kapitányba, ő a legjobb emberünk, nyugodtan dolgozhatsz, csinálunk egy sajtótájékoztatót, kiülünk, aláírjuk, minden szép és jó. Na most erről ugye szó se volt, mert ez nagyjából titokban volt ez a szerződés, tehát akkor mégse volt annyira biztos benne az MKS valószínűleg, hogy ezt pozitívan látni az emberek.
Abszolút igazad van, mondok még valamit. Még tulajdonképpen most sem lett volna, most már azt gondolom, hogy késő. De még az elnökségi után sem lett volna késő azt mondani, hogy de egy kedves közvélemény, valószínűleg elhamarkodva hosszabbítottunk szerződést a Kim Rasmussennel. 2. Nagyon nem örülünk annak, hogy az IHF felfüggesztette és fegyelmi alá vonta. És ez együtt jár azzal, hogy bizony a bizalom is megingott itt a VB alatt, mert olyan szakmai hibák történtek, meg egyéb fegyelmezetlenségek, és a többi, ami alapján úgy döntöttünk, hogy mégsem. Ez egy karakán, már most bocsánat a kifejezésére, ebbe úgy sem meg, ez egy tökös nyilatkozat lett volna, mindenki hibázik, hát mi is hibázunk, nagyon, nagyon ritkán, de hibázunk. Miért ne lehetne, tehát, hogy így valóban óriási támadási felületet adott ezzel a
Én ezzel igazából a tényleg azt hiányolom a szövetség részéről, hogy ennek egy valós magyarázatot adták volna, hogy miért kellett ezt a VB előtt aláírni, és miért nem tudatták a közvéleménnyel, mert azért szerintem ez egy olyan döntés, ami abszolút a kézilabdás társadalomra, vagy egyáltalán a sportszerző
társadalomra. Ahogy a futballban a Marco Rossi szerződés hosszabbítását is bejelentette Csányi Sándor közvetlenül a sorsdöntő meccsen.
Én azt gondolom, hogy ez védhető, biztos megvoltak az indokok, hogy ez miért, miért gondolják azt, hogy a következő 4 évre ő legyen, de így egy picit ez furcsa, és ezért gondolom azt, hogy valamennyire a Kim Rasmussen álláspontja is elfogadható, aki pedig azt mondja, hogy hát gyerekek, nem értem, hogy mi történik itt. Ő ugye azt mondta konkrétan, hogy nem tartja valós indoknak az IHF-es.
Valószínűleg ebbe igaza.
Tehát ő azt gondolja, hogy itt azért mondtak neki föl, mert a munkájával nincsenek megelégedve, ami megváltozott ugye egy hónap alatt, ami szerintem azért elfogadható lenne, mint indok, mert én rossz versenyt játszottak, akkor az edző általában
Katinak a mondata mindenhol, ez Pálinger Katinak a mondata, hogy Kim Rasmussen nem lett rosszabb edző, mint tavaly vagy korábban volt. De senki nem állítja, hogy Kim Rasmussen rosszabb edző lett. Szerintem azt állítják a kritikusai, hogy Kim Rasmussen ezen a világbajnokságon, mint szövetségkapitány, nem teljesített jól. És miután ez a világbajnokság létfontosságú volt, vagy lehetett volna a magyar kézilabdázás jövője szempontjából, ezért a munkáltatónak megingott a bizalma.
Igen, hát tulajdonképpen ez egy abszolút elfogadható indok lenne, mert nyilvánvaló, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti bizalom az alapja egy munkaszerződésnek. Csak ebbe nem illik bele nekem az az elgondolás, hogy azelőtt, hogy tulajdonképpen meg tudjuk ítélni a munkáját és a bizalom felépülhet, aláírunk egy új szerződést, amit aztán felbontunk, mert nem sikerült a világbajnokság úgy, ahogy sikerült, mert ugye ez azért Kim Rasmussen olvasata, hogy őt azért menesztik most, mert nincs bizalom felé, és az IHF-s történet az csak egy ürügy erre, legalábbis ő ezt mondja.
Igen, hát én meg azt gondolom, hogy a kettőt nem leheti, ez nem fekete vagy fehér, a kettő szerintem így halmazatilag hozta, eredményezte ezt a döntést. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ebből az a tanulság lenne, hogy sokkal transzparensebben, és sokkal, hogy mondjam, sokkal inkább felügyeletet gyakorolva, és a nyilvánosságot bevonva lenne érdemes csinálni ezeket a dolgokat, mert akkor ezek elkerülhetőek lennének, nem? Az ilyen
hát, furcsaságok. Igen, igen, az mindenképpen elkerülhető lett volna, hogy egy ilyen helyzetbe lavírozza magát a munkáltató, vagy a szövetség, hogy úgy mondjam, mert tényleg azért akármennyire bízunk egy edzőbe, a munkájának az értékmérője azok az eredmények. Tehát mindenképpen érdemes lett volna ezt kivárni, és akkor most egy sokkal egyszerűbb szituáció lenne. Most arról nem is beszélek, hogy akkor majd mi lesz, hogyha a jövő héten azt mondja az IHF, hogy nem tiltják el.
Hogy nem tiltják el, igen. Igen.
Mert abszolút képesek rá, hanem azt mondják, hogy be kell fizetni hát 20 ezer eurót
a magyar szövetségnek. Meg akarnak fricskázni minket, akkor biztos, hogy ez lesz a döntés. De hát ez most már valószínűleg egy...
Na lényeg az, hogy szerintem amiről érdemes beszélni még ezzel kapcsolatban, hogy hát akkor ez hogy lesz ez az európai, illetve ez az európai bajnok selejtezőre a felkészülés, illetve az olimpiai kvalifikációs tornára, mert azért azt kell látni, hogy a következő időszakban ugye a klub, a két vezető klub, amelyiknek az edzője foglalkozik a válogatottal, ugye óriási meccs dömping alatt lesznek, tehát én nem nagyon látom azt, hogy tudnak igazából erre készülni. A játékosoknak a fejébe biztos, hogy ez nagyon hátul lesz, mert amikor szerda-szombat ritmusban játszanak, akkor nem tudnak arra gondolni, hogy mi lesz két hónap múlva. Úgyhogy ez egy érdekes időszak lesz, és hát tényleg vannak azért abszolút pikáns oldala is ennek a történetnek. Tehát mondjuk, ha a Dani Gábor oldaláról nézem, hogy azokat a játékosokat fogja edzeni, akik az ő legnagyobb riválisaik a magyar bajnokságban, a magyar kupában, adott esetben a BL negyed döntőben is lehet egy Fradi Győr, vagy az Elek Gábor oldaláról, hogy ugye az lesz a feladata, hogy azokat a játékosokat a legjobb formába hozza, akik a Ferencváros legnagyobb ellenfelei játszanak, ugye Siófokon, Debrecenbe, Érden, Győrbe, tehát azért ez egy elég meghasonlott helyzet, nyilván, hogy
jó, hát megpróbálnak... kezelni kell valahogy
én,
majd.
Én egy dolgot szeretnék még itt mondani, ami nagyon-nagyon bízom, hogy mind a két edző azért egy karakán edzőnek ismertük meg őket, és nem fogják hagyni magukat befolyásolni abba, hogy ezt a csapatot hogy állítsák össze, és mi történjen a csapat körül, mert most azért rengeteg olyan dolog fog előtérbe kerülni, hogy ez kéne, az kéne, miért ez játszik, miért az játszik, miért nem így játszunk, miért nem úgy játszunk. Sokan fognak kívülről nyomást gyakorolni rájuk, és azért ugye nem lesz idejük itt nagyon gondolkozni.
Hát nézd, ha valakik tudják, hogy a magyar mezőnyből most ebben a pillanatban kik
hát azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát de azért jó. Van két-három olyan poszt, ahol igenis hát fölmerülhet majd egy... Hát igen. Csak ugye onnantól kezdve, hogy ők az edzők, ez 110%-osan az ő felelősségük
lesz. Ez így van.
És azért tudjuk jól, hogy szeretnek befolyásolni.
Hát innen üzenjük, hogy ne hagyják. Gáborok, nem befolyásol senki, hallgassatok saját magatokra, a megérzésetekre. Ennyi. Hát a bizalom az szerintem megvan. Na, hát egy kicsit túlcsúsztunk az első felén, és akkor férfi EB. Persze igazság szerint olyan nagyon sokat így előre nem is tudunk, bármennyit tudnánk beszélni, mert ez nem jelent gondot, de hát akkor a lutri ez az egész, ugye kimegyünk egy hihetetlenül zöldfülű, tapasztalatlan csapattal, azt már tudjuk, ugye Laci elmondta, hogy semmiféle elvárás nincs a szövetség részéről, ami mondjuk annyiban furcsa, hogy legalább lenne, hogy mit tudom én, három tisztességes meccset játszunk, mert azért annyi csak van, nem? Tehát én akkor mondom az enyémet, jó, az én elvárásom, hát nem az reményem, mert nekem elvárásom nem lehet, én azt szeretném, hogy tényleg játszunk három olyan meccset, amin egyiken sem játszunk alárendelt szerepet, nem mossák föl velünk a padlót, és látszik valami abból, hogy egy, mit akarunk játszani, kettő, hogy ebben a csapatban van fantázia, és ebből két év múlva lehet egy jó kis masszív magyar válogatott.
Igen, hát az biztos, hogy ilyen nehéz helyzetben még sose voltam én, mint mondjuk így szakért, ugye megyünk ki a helyszínre. Igen. A válogatottal, és én is abszolút a homályba vagyok, hogy most akkor mi mire vagyunk képesek. Ugye papíron azt hiszem, hogy hát elég régen láttam olyan magyar válogatottat, ami ennél gyengébb játékerőt képviselt volna, hasonlódom papíron. A játékosok tapasztalatát, világversenyen mutatott játékát tekintve. Tehát nagyon nehéz megjósolni, hogy mi várható ebből. Ugye nem nagyon játszottak a fiúk előkészítő meccseket, ugye a csehekkel kettőt, amiből az egyik jobb volt a másikat, azt nem láttuk, de az
nagyon rossz,
nem lehetett láttuk, nagyon igen. Jó. Aztán még volt az osztrákokkal egy meccs,
igen,
ami
azt se láttuk.
Szintén nem egy olyan ellenfél, aki valóban mondjuk az abszolút élvezőnybe tartozna. Tehát teljesen a vakrepülés esete lesz, és szerintem ez ugyanez van a szakvezetés számára is, hogy abba reményked, én két dologban reménykedek. Az egyik az, hogy tényleg úgy mehetnek ki a fiúk, hogy hát mi felszabadtan játszunk, ami a csömön kifér, aztán hát, ha egyik vagy másik meccsen összejönnek a dolgok, egy fantasztikus Mikler, egy sziporkázó Szita, vagy nem tudom én, kicsoda, egyszer csak egy váratlan győzelmet összehoznak. A másik, amiben bízhatunk, hogy az ellenfeleink, a dánokat leszámítva, hasonlóan bizonytalan játékerőt képviselnek. Tehát az oroszokat jobban ismerjük talán, mert játszottunk velük ugye két meccset, és abból látszott, hogy egyszer baromi gyengék voltak, egyszer meg nem voltak gyengék. Tehát nem tudni, hogy éppen mi jön náluk ki az nap. Az izlandiaknak pedig egy új csapata van, megerősítve azért egy-két rutinos játékossal, de az ő eredményeik sem igazán félelmetesek az utóbbi időben, tehát azért nem mondhatnám, hogy egy verhetetlen csapat. De mind a két ellenfelünkbe, akik itt meg kell verni, abszolút benne van, hogy még nálunk is gyengébbek lehetnek adott esetben. Tehát ez, én nem hiszem, hogy azért abszolút esélytelenek lennénk, és én abszolút nem értek avval egyet, amikor egy magyar válogatott bármilyen versenyre kimegy, hogy azt mondjuk, hogy semmilyen elvárás nincs. Hát a magyar válogatottnak az elvárás, hogy nyerjen. Aztán ha azt látjuk, hogy nem realitás, akkor elfogadjuk. Tehát igenis oda kell tenni magukat, és remélem, hogy felszedik
ettől
a padlót.
Reméljük, hogy oda, így van. Tehát, hogy...
Hát jó, csak szerintem, azért azt láttuk, hogy itt gyengébb csapatok is tudnak kiemelkedő eredményt elérni adott esetben erősebbek ellen is, ha olyan a mentalitás. Tehát tényleg az a minimum elvárás, hogy olyan legyen a mentalitás, illetve mondjuk így a 22-es EB-nek az optikájában én azt szeretném látni, hogy egy-két játékosnál tényleg megvillanjanak azok a minőségek vagy kvalitások, amelyekre alapozhatunk, hogy két év múlva ezek majd akkor.
Igen, mert egy fontos dolgot viszont szerintem már most el kell mondanunk, és szerintem ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a 2022-es EB-n valószínűleg egyetlen egy olyan játékos sem lesz, most leszámítva a Lékait és a Bodót, mert ők sérültek, de ők nem is ez a kategória. Tehát új fiatal tehetség nem fog kettő év alatt berobbani, legfeljebb esetleg a keretben oda, és akkor játszik 13 másodpercet. Tehát magyarán ez a magyar válogatott lesz majd, kiegészülve még egyszer mondom Lékaival és Bodóval, reméljük, a 2022-es csapat. Ezért kell nyomokat felfedeznünk most majd, mert tőlük kell várnunk valamit két év múlva.
Így van, és amit még én nagyon remélek, hogy akármi is lesz most az eredmény, látjuk majd ezeket a jeleket, és azt tudják mondani a válogatott szakvezetői, hogy igen, ezzel a kerettel nekivágunk a 22-nek, mert az egy nagyon nagy probléma lenne, hogyha itt most olyan jelek lennének, amit teljesen negatívok, és hazajönnének a kapitányok, és azt mondják, hogy fú, hát öt játékost nagyon gyorsan ki kell cserélnünk ebbe a keretbe, mert akkor gyakorlatilag
kire?
Elment. Hát kire? Hát egyrészt, másrészt meg elment egy versenyünk arra, hogy építsük a csapatunkat, tehát ez lenne a legrosszabb forgatókönyv, úgyhogy tényleg itt meccsről meccsre majd látni fogjuk, hogy mit mutat a játékunk a védekezésben, a támadásban, az egyéni megoldásokban. Aztán majd utána tudunk értékelni igazából, hogy jó ez az út, van-e út, kivel, hogy, mint, így
igen,
előre.
Ez
tényleg nagyon nehéz, mert nyilván van egy-két játékos, akit már ismerünk a válogatottból is, de mondjuk egy ligetvári Patrikra gondolok, azért egy teljesen más szerepe lesz most, mint korábban volt. Ugye ő már azért volt egy-két versenyen, ha jól emlékszem.
Igen.
De mondjuk marginális szerepbe, vagy védekezésbe, kiegészítésként. Most pedig neki kell vinni a hátán a védekezés, sőt, még balát lövőben neki kell a góllövőnknek lenni.
Hát legalábbis az egyiknek, igen.
Hát igen. Tehát a középső poszton ugye teljesen zöldfüli társaság van. hogy melyik tud maradandót nyújtani, azt tényleg nem tudjuk megjósolni.
Engem
az egyetlen biztos szél. Pontunk az a Mikler Rolli a kapuban. Reméljük, hogy ő parádésan fog védeni, illetve hát mögötte a Székely Marcira is azért szerintem tudunk számítani. A beállósba ott a Báhidi. Ugye a Rosta nagy tehetség, de azért nem láttunk tőle még válogatottba Szegeden különösebben maradandó teljesítményt. És akkor nagyjából azt mondhatjuk még, hogy hát van egy Balogh Zsoltunk, aki egy biztos pontja a támadásunknak bizonyos feltételek között. Tehát az ő játéka is azért van, aki ellen nagyon ül, van, aki ellen kevésbé, de őre azért tudjuk, hogy számíthatunk.
Hát meg neki kéne csak vezérnek ez, lenni a mezőnyjátékosok
bírja, közül. Sérüléssel bajlódik ő is, tehát azért itt tényleg rengeteg a bizonytalanság. De az biztos, hogy azt mondhatják a fiúk, hogy hát figyeljetek minket, mindenki leírt, mindenki csak szidalmaz, hogy milyenek vagyunk. Kimegyünk, azt megmutatjuk.
Na, hát,
ez szerintem ez a jó hozzáállás. És tényleg mi leszünk az elsők, akik, ha jó teljesítményt láttunk, akkor azt mondjuk,
az hogy biztos.
Hát eddig félreismertük a
De a nem merekem, én nekem nincs előre, egyszer csak féltem őket, de nem ebből a szempontból, hanem azért, mert félek tőle, hogy játékerőben jelentős a különbség, de valóban, hogyha már nagy, amit az elején mondtam, tehát hogyha nyomokat felfedezünk, és szívvel, lélekkel, és küzdünk, és megyünk, és van, akkor azt mondom,
mondjuk egy másik példát, a Nagy Bence. Ugye, hát rá még egy-két éve is senki nem gondolta volna, hogy egyszer a válogatottba...
Hát Budakalászon szórta a gólokat.
Hát szórta a gólokat Budakalászon, de hát úgy olyan értem, játékos na, most ezt, azért még van az NBA-ben egy pár.
Hát ez élete lehetősége.
És akkor most itt van, és lehet, hogy úgy jön haza, hogy úristen, azt fogják mondani a nemzetközi szakértők, hogy hát hova dugtátok eddig ezt a játékost. Hát, benne van egyébként.
Hát abszolút. Illetve... Igen, elméletileg benne van Mátéban, Szitában, Nagy Bencében, nem ismeri őket senki a nemzetközi mezőnyből, tényleg, itt most aztán lehet bizonyítani. Igen, és mondtál, hogy mi leszünk az elsők, valóban mi leszünk az elsők, mert ugye a Sport TV közvetíti az Európa-bajnokság meccseit, úgyhogy mindenről élőben számolunk be, a lehető leggyorsabban, és a vélemények is jönnek majd gyorsan, mert a kézi vezérlésnek is lesznek ugyanúgy rendkívüli kiadásai, mint voltak a női világbajnokság alatt, tehát minden magyar mérkőzés után pár órával, ha esti a meccs, akkor másnap jelentkezünk, és hallhattok minket. Mára pedig akkor ez volt a végül is nem csak kézi EB-vel, hanem Rasmussennel és kézi EB-vel foglalkozó podcastunk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. És már most tudom mondani, hogy legközelebb az orosz meccs után, ugye az orosz meccs a szombaton 4 órakor lesz, tehát vagy aznap este, de legkésőbb vasárnap reggel már jön az új kézi vezérlés. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.